Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy nálad valóban örömre lelhet az ember. Látod, hogy az ember élete sokszor örömmel, bánattal teli, de olyan jó, hogy bármikor, bármilyen helyzetben mehetünk hozzád, te tudsz vígaszt és reménységet adni. Urunk, add, hogy így tudjunk erőt meríteni a te szavadból, ezen a mai délelőttön. Te ébresz készséget a mi szívünkben, hogy meghalljuk, megértsük, elfogadjuk, befogadjuk a te szavadat. Urunk, olyan jó lenne, ha minél többen a te szavadhoz igazítanák az életüket. Olyan jó lenne, minél többen igeszerűen élnének. Olyan jó lenne látni, megtapasztalni, hogy emberek erre a kősziklára építenek mindent. Urunk, így kérünk, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel, hiszen te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te ott vagy. És ebben a reményben jöttünk most össze, és bízunk abban, hogy valóban a te szavad erővel és hatalommal fog szólni, mert itt nem egyszerűen emberi okoskodások, bölcselkedések hangzanak el, hanem az élő ige, az, amely kétélű kard, amely elhat egészen a vesék mélyéig, a szívek bugyraiba, és így könyörgünk, Urunk, hogy vizsgálj meg bennünket, a mi szívünket, életünket. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy valóban a te szavad eljusson egészen a szívek mélyéig. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Filippiekhez írott levél második fejezetében, az 5. verstől a 11. versig a következőképpen. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mai nap, virág vasárnap, elkezdődik Jézus utolsó napjainak eseményei. A lekciónkban is felolvasott virág vasárnapi jelenettel kezdetét veszi az úgynevezett szenvedés történet. Láthatjuk majd, hogy nagy erőkkel elfogott Jézus, akit rabként kezeltek, hogy mégis ura a helyzetnek, milyen méltósággal viselte az őt ért megaláztatást. És hogy egy kicsit előre is tekintsünk, hogy tulajdonképpen mire is emlékezünk a nagyheti eseményekre, hogyan is emlékezünk a szenvedés történetre, tekintsük át nagy örömünnep, virág vasárnap, hiszen arra emlékezünk, amit olvastunk Máté evangéliumában, hogy Jézus alázatosan bevonul Jeruzsálembe. Királyként akarják őt ünnepelni, de ő nem engedi. Ő Szamárháton vonul be alázatosan. Aztán hallhattuk az utolsó versben, Máté evangélium a 21. fejezetéből ott az utolsó versben, hogy felbojdult a tömeg már úgy eléggé hisztérikus, érzik a levegőben, hogy valami fog történni. Aztán ugrunk néhány napot, nagy csütörtöki jelenet, amikor is Jézus a tanítványaival van együtt, és az utolsó vacsorában együtt lehetnek, közösséget vállalnak egymással. És aztán Jézus csütörtökön éjszaka, péntek hajnalban elmegy néhány tanítványával a Gecsemáné kertjébe, imádkozik, és készül a legnagyobb megpróbáltatásra, mert valaki elárulja őt a sajátjai közül. Aztán jönnek a katonák, hatalmas tömeg, nagy hadsereg, jönnek a papok, a farizeusok, az írástudók, és Jézust elfogják, rabláncra verik, és citálják jobbról balra, balról jobbra, hol Pilátushoz, hol Herodeshez, hol a főtanács elé, aztán elkezdik gúnyolni, és megkezdődik az utolsó órája. Igen, a szenvedés történet. És azt láthatjuk, kedves testvérek, hogy Jézus ura a helyzetnek. Aki rabnak tűnt, mégis királyként volt jelen, elfogták, mégis a láncok nem tarthatták fogva, hanem dicsősége ezekben az órákban is megmutatkozott. Láthatjuk, hogy látszólag lefegyverezett és elfogott Jézus megváltói munkája hogyan veszi kezdetét. És ez ellen nem, hogy Júdás, a főpapok, de még a katonák sem tudnak mit tenni. Jézus ellen hatalmas erővel, hatalmas túrerővel vonulnak fel a katonák, a papok, a farizeusok, azoknak szolgái, a templomőrség felfegyverkezve, haraggal, dühhel, teljes elszántsággal, erőt, hatalmat fitoktatva, mint aki kezükben érzik az irányítást, és közben kiderül, hogy még ebben a helyzetben is Jézus irányítja az eseményeket. Itt, aki ura a helyzetnek, az maga Jézus. Az eseményekben ő kérdez, olyan megdöbbentő, érdemes, drága testvérek, időt szentelni arra, hogy elolvassuk ezt a rövid néhány napot, ezt a szenvedés történetet, a nagyheti eseményeket, olyan megdöbbentő, hogy Jézus látszik, hogy ura az egész helyzetnek. Lehet, hogy a papok, az írástudók, a farizeusok, lehet, hogy a templomőrség, lehet, hogy a katonák azt hiszik, hogy ők tartják kezükbe az eseményeket, de újra és újra megmutatkozik, hogy Jézus ura a helyzetnek. Olyan megdöbbentő, amikor a Gecsemáné kertjében oda mennek a katonák elfogni Jézust, akkor Jézus az, aki először fölteszi a kérdést, hogy kit kerestek. Az ő szavára meghátrálnak és földre esnek a katonák. Ő parancsol, hogy ezeket bocsássátok el, és még arra is van ereje, van figyelme, van ideje, hogy a szolgát, Málkeust meggyógyítsa. Hiszen ott a tanítványok közül Péter kardot ránt, levágja a fülét ennek a templom őrnek, ennek a Málkeusnak, ennek a szolgának, és Jézusnak van ideje, van figyelme, van hatalma oda menni ez a szolgához, és meggyógyítani őt. Miért? Mert Jézus ura a helyzetnek. Látszólag Jézus az elfogott, a kiszolgáltatott, a rab, a lefegyverezett, mégis az ő kezében van az események forgatókönyve. Mert ő mindennek ura. Valóságosan tapasztalható, hogy ő királyok királya, uraknak ura, és mindenek felett áll. Ma is hányszor találkozom ezzel a kérdéssel, ha Isten van, akkor miért engedi ezt és ezt és ezt, és valljuk meg őszintén, sokunkban megfogalmazódnak ilyen kérdések. És hányan tették föl ebben a korban, ebben az időben, ha Isten van, akkor miért van római birodalom, miért terjeszkedik, miért engedi, hogy a császár önkényesen öljön, gyilkoljon. És drága testvérek, milyen csodálatos, nem? A római birodalom elbukott, és Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hányan imádkoztak az előző rendszerben azért, hogy az a nagy hatalom, az a nagy rezsim, az a nagy uralom, az bukjon el. Ki gondolta volna ezt néhány évtizeddel ezelőtt, egy 40-50 évvel ezelőtt, hogy a nagy szovjet birodalom, a szovjet hatalom élükön Leninnel, Sztálinnal, Brezsnyevvel, Hruscsovval is lehetne sorolni, akik megnyomorították, megkeserítették az emberek életét, hányan végezték gulágon, hányan ebben a gyülekezetben is érintettek, mert lehet, hogy a családtagjuk, a nagyszüleik, dédszüleik kint voltak a fronton, az én nagyapám is 3 éven keresztül volt fogságban, Szibériában, élt kenyéren és vizen, mit tudjuk, mi már fiatalok. Mikor véletlen zöldségleves van, akkor már hisztizünk, hogy csak ez van. Mit tudjuk már mi ezt? Hányan imádkoztak azért, hogy omoljon össze? És drága testvérek, nem csodálatos, hogy szovjet birodalom hol van már? Van ilyen unió, olyan unió. Nem akarok profétai hangokat megütni, csak a tapasztalat, a történelem tapasztalata az, hogy minden unió előbb-utóbb felbomlik. Korábban keletről fújtak a szelek, most nyugatról, előbb-utóbb minden összeomlik. És tudjátok, kedves testvérek, újra és újra azzal szembesülünk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogy birodalmak jönnek és mennek, hatalmak omlanak össze, mint egy kártyavár, és azt tapasztaljuk, hogy Isten ura a helyzetnek. Lehet, hogy Isten malmai lassabban őrölnek, mint ahogy mi gondolnánk. De drága testvérek, csak gondoljunk arra, hogy Isten ura a helyzetnek. És jöttek birodalmak, jöttek hatalmak, és nézzük meg, hogyan omlottak össze. Hányan próbálták Istennek a nevét kitörölni ebből a világból. Hányan próbálták a Szentírást eltörölni a föld színéről. Hát az idősebbek emlékeznek, nem olyan messze innen, a Szentírásból WC-papír gyártottak. És aztán azt a WC-papírt vitték a börtönbe, és aztán olvashatjuk bizonságtételekben, hogy ott maradtak szövegfoszlányok a WC-papíron, és hány börtönlakónak, hány meghurcoltnak az életet jelentette az a néhány bibliai mondat, és aztán jutottak hitre, tértek meg, változott meg az életük, és a nyomorúságot, a halált másképpen tudták hordozni. Ugye milyen csodálatos az Isten? Ugye milyen csodálatos megtapasztalni azt, hogy Isten ura a helyzetnek? Ahogy ebben a történetben is azt olvashatjuk, drága testvérek, hogy Jézus ura a helyzetnek, pedig őt fogták el, őt hurcolták meg, és mégis valóságosan tapasztalható, hogy ő királyok királya ott a Gecsemáné kertjében, ő uraknak ura és mindenek felett áll. Azt hiszük, hogy a hatalmas tömeg lehengerel, azonban érzékelhetjük, hogy Jézus isteni dicsősége mindenek felett áll. Nem az emberek veszik kezükbe Jézust, hanem Jézus adja oda magát. És ez egy nagyon fontos, kedves testvérek, nagyon fontos momentum. Emberek azt hiszik, hogy Jézust el lehet fogni, Jézust rajta lehet kapni. És hát gondoljunk csak János evangéliumának 17. fejezetére. Azt olvassuk. Azért szeret engem az Atya, mondja Jézus. Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet. Ő tehát önként adta oda az életét. Senki nem kényszerítette, nem fegyverektől való félelmében, nem emberi presszió hatására, nem a tömegtől való rettegés miatt, hanem az ember iránt érzett teljes odaadó, elkötelezett szeretete miatt. Jézus önként adta oda az életét. Gondoljunk bele, drága testvérek, hogy ő Jézus már a születése pillanatában, már egészen pici gyermekként, aztán ahogy cseperedett fel, Jézus nagyon jól tudta, hogy azért jött erre a földre, hogy meghalljon, hogy emberek kezébe adasson, hogy gúny tárgyává legyen, hogy köbdössék, hogy meghurcolják, és hogy Jézus kereszt halált halljon. Jézus nagyon jól tudta. Miért? Azért, mert ő elkötelezte magát az emberek iránt. Az atyának alárendelt teljes engedelmesség és az ember iránt érzett szeretet minden cselekvésének, szavának a mozgató rugója. Hát nem csodálatos, drága testvérek, azt olvassuk, ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Gondoljunk bele, kedves testvérek, hogy Jézus ura az egész helyzetnek. Gondoljunk Isten bemutatkozására. Azt olvashatjuk Mózes könyvében, amikor ott az égő csipkebokornál Mózesnek bemutatkozik Isten, azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Ő ilyen szűkszavúan, de mindent elárul magáról. Ő a múltban, a jelenben és a jövőben van, ahogy olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanazt a Jézust hirdették 2000 évvel ezelőtt, csak gondoljunk bele, kedves testvérek, hány császár próbálta kivégezni, kinyírni, meg ellehetetleníteni a keresztjének életét. Domitianus császár, Trajanus császár, és lehetne sorolni Néró, aki 56-ban felgyújtotta Rómát, és aztán a keresztjének nyakába varta, hát a gyerekek, meg mindannyian tanultuk ezt történelemből, hányan próbálták kivégezni, ellehetetleníteni a keresztjének életét, és ma ugyanazt a Jézust hirdetjük, ugyanazt, nincs változás. És aztán Justinus az, aki azt mondta, a keresztény üldözése közepette, hogy a keresztjének vére magvetés lett. Minél inkább próbálták ellehetetleníteni a keresztjének életét, annál nagyobb ébredés történt. És abban az időszakban, amikor Pál apostol működött, az 50-es, 60-as években folyamatosan jöttek létre keresztény közösségek. Hol Tesszalonikába, hol Efezusba, hol Galáciába, és lehetne sorolni. És mennyire igaz volt ez a mondat, hogy a keresztjének vére magvetés lett. És aztán hogyan terjedt a kereszténység, hogyan jutottak emberek hitre, hogyan változott meg az életük. És drága testvérek, higgyétek el, ma 2000 év múltán is ugyanezt a Jézust hirdetjük, ugyanezt a Jézust. És mi itt Magyarországon, Európában nagyon jó, nagy jólétben élünk. Tőlünk távolabbra, gondolva Koreára, Észak-Koreára, gondolva Kínára, gondolva Palesztinára, gondolva Pakisztánra, Indiára is lehetne sorolni. Tudjátok, kedves testvérek, hogy hány keresztényt ölnek meg a hitük miatt? Ez már nem volt benne a hírben, ez már nem volt hír, csak annyi, hogy 21 keresztényt lefejeztek nem olyan régen. De tudjátok, mit kérdeztek előtte tőlük? Azt mondták nekik, hogy ha megtagadjátok Jézus Krisztust, akkor szabadok vagytok. Megtagadjátok-e őt? És az a 21 ember azt mondta, hogy ők nem tagadják meg Jézust. Vagy gondolva erre a Justinusra, akit az előbb is idéztem, aki azt mondta, hogy a keresztjének vére magvetés lett, egész idős korban, 90 év fölött járt már ez az idős ember, amikor elfogták a római katonák, és a római katonák azt mondták, hogy tagadd meg Jézust, és szabad vagy, elengedünk. Itt vagy te öreg ember, mi már nem akarunk téged bántani, csak annyit tégy, hogy megtagadod Jézus Krisztust, és elengedünk. És ez az idős ember fel van jegyezve a dokumentumokba. Ez az idős ember azt mondta, drága katonáim, évtizedeken keresztül Jézust hűségesen szolgáltam. Hát majd öregkoromra fogom őt megtagadni, az én uramat és megváltómat. És ezt az idős embert aztán szintén lefejezték. Szintén megölték. Pedig csak annyit kellett volna tennie, hogy megtagadja Jézust. és nem tagadta meg. Miért? Mert tudta, hogy az életét köszönheti neki. És ezt a Jézust hirdetjük ma is. 2000 év múltán, ma is különböző helyeken, Líbiában, Szíriában, és lehetne sorolni, itt Magyarországon, akik talán nem vagyunk olyan nagy pressziónak, nyomásnak kitéve, hanem szabadon élheti meg az ember a hitét, már nem a templom falai közé zárják az embereket, szabadon lehet a vallást gyakorolni, és ma is ugyanezt a Jézust hirdetjük. Ugyanezt. És mennyire igaz ez a mondat, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ő ugyanaz. Ugyanazt az életet kínálja. Ugyanaz. Ő tegnap, ma és holnap is ugyanaz. Ő örökké való, aki ural minden térben és időben jelenlévő dolgot. Igen. És ahogy Isten bemutatkozott ott az égő csipkebokornál, hogy vagyok, aki vagyok, ezek a szavak visszacsengenek, amikor Jézus azt mondja ott, az elfogatásban, hogy én vagyok. Amikor megkérdezik, kit kerestek, akkor én vagyok. És ebben az én vagyok kijelentésben kijelenti, ahogy János evangéliumában olvashatjuk, én vagyok a világ világossága, én vagyok az életnek kenyere, én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok a szöllőtő, én vagyok az ajtó. És ebben az én vagyokban Jézus kifejezi, hogy őt el lehet fogni, őt rabláncra lehet verni, éjnek idején, de ő akkor is a világ világossága marad. Ő lehet, hogy a Golgotai kereszten azt mondta, hogy szomjúhozom, mégis ő az életnek vize, és azt olvasuk, aki abból a vízből iszik, amelyet ő ad neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz ő benne. Ő az életnek kenyere, aki ő hozzá jön, az nem éhezik meg, és aki ő benne hisz, sohasem szomjazik meg. Elfoghatják és megverhetik a pásztort, és szétszórhatják a nyájat, de éppen ezáltal lesz belőle az a jó pásztor, aki az életét adja a jókért. Elvehetik az életét, de nem akadályozhatják meg abban, hogy éppen ezáltal mentse meg az életét azoknak, akik hisznek ő benne. Mind Ézsajás proféta könyvének 53. fejezetében, mind ebben az imént felolvasott Krisztus himnuszban olyan szépen leírjenek a jó pásztornak a jellemző tulajdonságait. Így kezdi Pál apostol, az az indulat legyen bennetek, bennetek, mint bennem is, mint Jézusban volt. Hogy ő megalázta magát, ő engedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Gondoljatok, drága testvérek, abba, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon. Ő tudta ezt. Ő vállalta. Ő felvállalta azt, hogy érted is, meg értem is, ő meghalt. Igen, mert ő ura volt a helyzetnek. És elvehetik az életét, de nem akadályozhatják meg abban, hogy az életét ő odaadja. És lehet elfogni Jézust, lehet ajtóstúl rontani Jézusra, de akkor is ő marad az ajtó, aki által lehet átmenni a halálból az életbe. Szegekkel és dárdával kionthatják a vérét, de mit tehetnek az ellen, hogy éppen ez a vér az, ami megtisztít minket minden bűntől. Ebben a két szóban én vagyok, teljesedik ki Isten dicsősége Jézus Krisztus által. És ebben a dicsőség megnyilatkozásban nem tehet az ember semmit, csak egyet, meghátrálni és földre esni. Gondoljatok bele, kedves testvérek, milyen döbbenetes az a jelenet, hogy egy hatalmas hadsereggel mennek oda a Gecsemáné kertjébe, Jézus megkérdezi attól a tömegtől, a papoktól, írástudóktól, farizeusoktól, a templom őrségtől, megkérdezi a római katonáktól, hogy kit kerestek. És aztán ezek az erő demonstrációval túlbuzgott emberek hátra hőkölnek és földre esnek. És ez a jelenet mindent elárul. A legnagyobb, legerősebben felfegyverkezett emberi erő is térdre rogyik Jézus előtt. Tudjátok, hányszor tapasztaltam ezt, és lehet, hogy ha maradtam volna az eredeti szakmámban, akkor sose tapasztaltam volna. Tudjátok, kedves testvérek, lelkészként hányszor tapasztalom azt, hogy kemény szívű, magukat erősnek tartó emberek, akik kemények Istennel szemben, és azt mondják, hogy nekik nincs szükség hitre, mert a hit az csak a gyengéké. Hány ilyen kemény emberrel találkoztam, és megtörte egy válás, és könnyek között borult oda, térdre rogyva, imádkozva. Hány embert törte meg egy haláleset, hány embert tört meg egy-egy kudarc, nyomorúság. Igen, lehet az erőt demonstrálni, de tudjátok, az ember sokszor össze tud omlani. Ahogy ezek a katonák is demonstrálták az erőt, majd ők Jézust elfogják. Mi az nekik egy embert elfogni, agyonverni? És ezek az emberek térdre rogynak Jézus előtt. Hát ki vagy te ember, aki többet képzelsz magadról, mint ami valójában vagy? Ki vagyok én ember, aki azt hiszem, hogy majd én megváltom a világot, majd én megváltoztatom, és lehetne sorolni, hány ilyen ember van, aki ide nekem az oroszlánt, és aztán rogyik össze. Pilátust is azonnal lefegyverezte Jézust. Jézus, amikor azt mondta neki, hogy semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem adatott volna neked. Jézus hatalma akkor is megmutatkozik, amikor az ember másként látja. Jézus akkor is hatalmas, akkor is a mindenség ura, amikor emberek kezébe adatik, amikor bilincsbe verve viszik, amikor ostorozzák, amikor tövis koronát tesznek a fejére, amikor szegeket ütnek a kezébe, amikor dárdával átszúrják az oldalát, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett. Az ő hatalma nem mindig a látványban mutatkozik meg. Mint ahogy egy nagyon bagatell apró példával is szoktam illusztrálni, hogy mihez kell nagyobb erő, ha valakit megütnek, ahhoz, hogy visszaüssön, vagy ahhoz, hogy ne üssön vissza. És Jézus sem ütött vissza, és ebben mutatkozott meg az ereje és a hatalma. Ő nem állt be abba a sorba, amibe beálltak a papok, farizeusok, írástudók, amibe beálltak a katonák, ő nem állt be, hanem ő azt mondta, hogy ha megütnek téged, akkor dob vissza kenyérrel. Ő azt mondta, ha megdobnak kővel, ha arcul ütnek jobb oldalról, tartsd oda a másikat. Benne ilyen indulat volt, és ezért mondja Pál apostol, ez az indulat legyen bennetek. Ez az indulat. Az ő hatalma nem emberi mértékkel mérendő. Sokan azt hiszik, hogy az ő elfogatása, lefegyverezése, bilincsbeverése, elítélése, kereszthordozása, halála, az az erőtlenségnek a jele. Hányszor hallottam azt, hogy hát Jézus keresztre feszítették, rosszkor volt, rossz helyen, és ő egy vesztes. Hányszor mondták ezt? Milyen szegény ember, aki így gondolkodik. Jézusnak az én vagyok és kit kerestek szavai éppen azt mutatják, hogy minden az ő tervének a része. Ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ő szolgai formát vett fel, engedte magát kiszolgáltatni az emberi hatalomnak, mert ő magasabb hatalomnak, akaratnak vetette magát alá, az Atya akaratának. Semmi sem történik másképpen, mint ahogyan azt az Atya eltervezte. Minden mozzanat az előre megtervezett és megírt forgatókönyv szerint történik. Minden. Nyilván az, hogy a katonák meghátrálnak és földre esnek, az nem volt a katonák tervében, hiszen a tudatos erődemonstrációba ez nem fért bele. De aki Jézushoz megy, az előbb-utóbb, és higgyétek el, kedves testvérek, aki Jézushoz megy, előbb-utóbb a földön végzi. És többféleképpen lehet a földre borulni,
A katonák földre borulása nem olyan volt, mint Pál apostolé. Hadd idézem, drága testvérek, az apostolok cselekedetének 9. fejezetét, amikor Pál apostol találkozik Jézussal, milyen más az a földre esés. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Drága testvérem, te hogy borulsz Jézus elé? Erőt fitoktatva, vagy mert látod a magad kicsinségét és az ő hatalmát? Miért borulsz Jézus elé? Kényszerűségből, vagy mert ott van benned a vágy, hogy ő növekedjen, te pedig alábbszállj? Többféleképpen lehet leborulni Jézus elé, de jaj neked, meg jaj nekem, ha erővel és hatalommal közelítem meg őt. Aki így közelíti meg Jézust, ahhoz vagy nem szól, gondoljunk csak Heródesre, aki élete végén a földön végezte, milyen döbbenetes, hogy Heródessel egy szót nem vált Jézus. Heródes egy nagy hatalom volt pedig, nagy hatalom. De tudjátok, mit jegyeznek fel a dokumentumok róla? Ez nem a Bibliában van, ez egy történeti dokumentum. Fel van jegyezve, hogy ez az ember hogyan hal meg, ez a hatalomtól megittasodott ember hogyan hal meg. Bőrének egész felületén elviselhetetlen viszketést érzett, beleiben pedig szüntelen fájdalmakat. Lábai megdagadtak, bélgyulladása támadt, szemérem teste rothadni kezdett, és férgek nyüzsögtek benne. Tehát Jézus vagy nem szól az ilyen emberhez, vagy azonnal lefegyverezi, és azt mondja, hogy semmi hatalmad nem volna. Pilátus nem élt a lehetőséggel, és aztán a dokumentumokból szintén Josephus Flavius, az akkori legnagyobb egyik történetíró, ezt jegyzi fel, dokumentumokból tudjuk, hogy számüzetésben halt meg, nagy nyomorúságban. Van hatalma szabadon bocsátani, mondja Pilátus. Hát hogy lenne? Legfeljebb keresztre juttatni van hatalma Pilátusnak. Ennek az embernek fogalma sincs, hogy mi történik ott. Nagy bölcsen megállapítja, hogy tudja, hogy Jézust irítségből adták a kezébe. Ez igaz, de ez a valóságnak csak egy töredéke, és annak is a felszíne. Fogalma sincs, hogy mi megy ott végbe Jézus körül, ott a nagy heti eseményekben, hogy örök isteni terv valósul meg azon a napon, hogy a mindenható Isten az egész emberiség megmentésére készül most, hogy az Isten báránya, aki ott áll előtte a világ bűnét veszi magára, és azért fog eleget tenni tökéletesen és maradék nélkül. És a helytartó sem ezért, sem az ellen, a világon semmit nem tehet. Nem tehet. Micsoda nevetséges büszkeség. Van hatalmam erre meg arra, mondja Pilátus. És sokszor az ember is ilyen, azt hiszi, hogy van hatalma erre meg arra meg amarra. Jézus isteni nagysága itt is ragyog, és az az ember is kénytelen ezt meglátni. Jézus megkötözve, félholtra verve, agyonkínozva is az, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Jézusnak a szenvedés történet minden mozzanatában az ő hatalma mutatkozik meg. Neki akkor is van hatalma, mikor szolgai formát vesz fel. Akkor is, amikor elfogják, és akkor is, amikor a kereszten, míg az egyik latorral beszélve, felkínálja az üdvösséget. Mi drága nekünk ez a jó hír, hogy ő ma sem változott. Ő ma is ugyanazt a kegyelmet kínálja fel, ő ma is azt akarja, hogy az életünk rendbe jöjjön, azt akarja, hogy más alapra helyezzünk mindent, minden, ami a nagy heti eseményekben történt, az tulajdonképpen te éretted is, meg én érettem is történt. Minden. Ezért teszi fel a kérdést Jézus, ami mellett ne menjünk el, hogy kit kerestek. Kit keresel ebben az életben, drága testvérem? Kit keresel? Mitől vagy kitől várod az életed jobbulását? Ma is erről a Jézusról beszélhetünk, tehetünk bizonyságot, akinek annyira drága vagy, hogy ő te érted mindent otthagyott, otthagyta az atyai házat, a menny dicsőségét, és érted választotta a poklok poklát, hogy elfogják, bilincsbe verjék, halálra ítéljék és keresztre feszítsék, mert ő nem akarja, hogy egy is elvesszen. Milyen csodálatos ez a mondat a János evangéliumából. Így kellett beteljesednie annak az ígének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Drága testvérem, ott leszel-e közöttük? Ott leszel-e mögötte, hit által? Jöhetsz most is, ebben a pillanatban is, jöhetsz hozzá, bárhogyan is állsz, összetört életedet ad neki át, hajtsd térdet azelőtt a Jézus előtt, aki minden név felett való, aki engedelmeskedett a halálig, a kereszt halálig, hogy neked meg nekem életem legyen. Ezért vállalta a nagyheti eseményeket, ezért engedelmeskedett, hogy vele együtt legyünk majd az ő dicsőségében. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, hálásak vagyunk azért, hogy te mindent vállaltál az emberért, értem. Hálás vagyok, Uram, személy szerint azért, hogy te az életedet adtad én miattam. Hogy a bűn büntetését te elhordoztad, hogy az én bűneimnek a büntetését te magadra vállaltad ott a keresztfán. Hálás a szívem azért, te azért jöttél ebbe a világba, hogy minden, ami engem illetett volna, azt te magadra vállalt. És így kínálod fel a kegyelmet, az irgalmat, mert a kegyelem csak ott fontos, ahol van ítélet. És köszönöm, hogy az én bűneim büntetését ott a kereszten az Atya hajtotta végre, azt az ítéletet, azzal az ítélettel sújtott le, ami engem illetett volna. És drága Úr Jézus, hálásak vagyunk, hogy te ezt vállaltad, hogy te ura voltál a helyzetnek, hogy te valóban betöltötted azt, amiért elküldött téged az Atya. Köszönjük, hogy meghaltál, de köszönjük, hogy nem maradtál a sírban, hanem harmadik napon legyőzted a halál hatalmát. Hála legyen néked mindenért. Amen.